Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Hírek a Szent István Rádióban.
Az Egyenlítői Guineában tett apostoli látogatásának utolsó előtti napján a Szent Atya Mongomóban, a Szeplőtelen Fogantatás Székesegyházban mutatott beszentmisét. Ennek végén a helyi püspök mondott köszönetet a pápának. A szertartás után 14. Leó megáldotta Egyenlítői Guinea új fővárosa, Ciudad de la Paz Székesegyházának alapkövét. Ne féljetek tanúságot tenni az evangéliumról, mondta homíliájában a pápa. Különleges lelki eseményre várják a híveket a Segítő Szűz Mária leányai intézményének tagjai, Magyarországra érkezett Ronkati Szent Mária erekéje. A tavaly októberben szenté avatott szalézi misszionárius nővér életpéldája ma is sokakat bátorít a hitre. Egerben és Magdáron április 26-ától lesz az erekje, az első nap este 17:30-kor szentmisét mutatnak be az Egri Bazilikában. Az Európai Unió ciprusi elnöksége megerősítette, hogy az uniós nagykövetek előzetes jóváhagyást adtak az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitelre. Emellett zöld utat kapott az Oroszország elleni 20. szankciós csomag is. Az ukrán Ukrtransnafta jelezte a MOL-nak, hogy a barátság vezetéken újraindult az olajszállítás, amit mindkét cég megerősített. Magyar Péter leendő miniszterelnök a választás után úgy nyilatkozott, nem ellenzi a hitelt, de a korábban letárgyalt feltételekkel, tehát hogy abban Csehország, Szlovákia és Magyarország nem vesznek részt. A leendő magyar külügyminiszter már kapcsolatba lépett ukrán kollégájával. Írásban üzenetet váltottam Orbán Anitával, készek vagyunk új fejezetet nyitni a magyar féllel, és érdekeltek is vagyunk ebben, készek vagyunk konstruktív módon megvitatni a napirenden lévő kérdések teljes körét, észszerűen az európai normák alapján, mondta el Andrei Szibiha. A várakozásoknak megfelelően május 9-én szombat délelőtt 10 órára hívta össze az országgyűlés alakuló ülését Súlyog Tamás köztársasági elnök. Korábban már Magyar Péter, a Tisza kormány leendő miniszterelnöke is jelezte, hogy ezt ekkor szeretnék megtartani, egyben az új kormányfő eskütételét is. Az ülés napján pedig a parlament előtti Kossuth térre várják az ünneplőket. Lőrinc Viktóriát, Kaposvár és térsége megválasztott országgyűlési képviselőjét kérte fel a megalakuló Tisza kormány terület és vidékfejlesztési miniszterének Magyar Péter. A leendő kormányfő közölte azt is, hogy a miniszterelnökség vezetésével Ruf Bálintot bízza meg. Szavai szerint ő felel majd a valódi rendszerváltásért. Ruf Bálint miniszterként a rendszerváltás véghezvitelét tekinti fő feladatának, és egy koordináló nem túlhatalmi miniszterelnökséget képzel el. Munkáját az ügynökakták megnyitásával kezdi, utána pedig a vagyonvisszaszerzési hivatalt hozza létre. A leendő miniszter szerint elszámolás és a múlt feltárása nélkül nem lehet tovább lépni, írja a sajtó. Megalapozatlannak tartja a volt jegybankelnök az őt ért vádakat. Matolcsy György az Indexnek eljutatott közleményében egyebek mellett azt írta, az alapítványi vagyon nem tűnt el, a jegybank munkáját teljesen külön kell választani az alapítványoktól, és bármely hatóság transzparens vizsgálatához teljes körűen hozzájárul. Március végéig az államháztartás központi arrendszere 3420 milliárd 400 millió forintos hiánnyal zárt, erősítette meg részletes tájékoztatójában a Nemzetgazdasági Minisztérium. Ez az éves hiánycél 62,8%-a. Az Electrolux Group leállítja a termelést a Jászberényi gyárában. Az üzembezárásának tervezett időpontja az év vége, és körülbelül 600 munkatársat érint, közölte a cég az MT-vel. A közleményben a döntést a kihívásokkal teli versenykörnyezettel, a stagnáló piaci kereslettel magyarázták. Az állami tulajdonú szerencsejáték ZRT rendkívüli ellenőrzést kérte a Szerencsejáték Felügyeleti Hatóságtól. Ennek oka a játékosok és a szélesebb közvélemény megnyugtatása, a múlt heti számsorsjátékokon elért teli találatok kisorsolása miatt, mert állítják, hogy minden szabályosan zajlott. Bűncselekmény gyanúja miatt feljelentést tett a Pilgersdorfi kőbánya üzemeltetői ellen a Greenpeace Ausztria. Feltételezésük szerint ebből a bányából származó azbesztel terhelt kőzúzalékkal borították le Szombathely egyik városrészét, valamint több vasmegyei település utcáit is. A környezetvédő csoport osztrák szervezete szerint a hatóságok legkésőbb 2011 óta tudnak a kőbánya azbeszt terheléséről. Szombathely egészségügyi veszélyhelyzet elrendelését kéri. A szennyezés miatt utcákat zártak le, maszkokat osztogatnak a lakosságnak. A kormányhivatal már hetekkel ezelőtt vizsgálatot kezdeményezett Szombathelyen az osztrák eredetű zúzott kő aszbeszt tartalmával kapcsolatban. A vizsgálat kimutatta a jelentős szennyeződést. Nemény András polgármester ismertette, az önkormányzat és a kormányhivatal is rendőrségi feljelentést tett. Végül az időjárásról, az észak felől fölénk sodródó, napközben majd távolodó, szakadozó felhőzet mellett sok napsütés várható, az ország északkeleti részén gomoly felhők is képződnek, de csapadékra nincs kilátás. Az északnyugati szél több felé megerősödik. A hőmérséklet a reggeli órákban mínusz 1 és plusz 4 fok között, napközben aztán 18-19 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adásunk tartalmából. Pápa homiliája egyenlítői Guineában. Minden megkeresztelt hirdesse az evangéliumot. Senki sincs kizárva Isten szeretetéből. 14. Leó pápa látogatása a Batai börtönben. 14. Leó pápa üzenete Ferenc pápa halála első évfordulójára. Emléke él az egyházban.
Leó pápa homiliája egyenlítői Guineában. Minden megkeresztelt hirdesse az evangéliumot. A Szent Atya szerdán délelőtt a mongomói szeplőtelen fogantatás bazilikában mutatott be szentmisét, a templomban és körülötte összegyűlt, mint egy 100 000 hívőnek. Legyenek a remény, a béke és a kiengesztelődés jövőjének építői, folytatva a munkát, amit a misszionáriusok 170 évvel ezelőtt megkezdtek, buzdított a pápa. Szabadság, emberi méltóság, egyenlőség, ezek az elvek vezessék egy megújult társadalom létrehozását. Mongomó a gaboni határ közelében kisebb regionális központ volt az esőerdők gyűrűjében, majd a 90-es években felfedezett kőolaj lelőhelye kitermelése megindította az urbánus fejlődést. A szeplőtelen fogantatás bazilika Közép-Afrika legnagyobb vallási épülete, a kontinensen a második az elefánt csontparti után. A neogótikus épület a római Szent Péter bazilika mintájára épült, 2011-ben szentelték föl. 6 évvel később Ferenc pápa létrehozta a mongomói egyházmegyét. Mintegy 1000 ember befogadására alkalmas az épület, de hatalmas tér és oszlop sor veszi körül. Kupolája 39 méter magasban nyúlik. Leó pápa emlékeztetett rá, hogy a templomot a megtestesült ige édesanyjának, Máriának szentelték, aki egyenlítői Guinea patrónája.
La Eucaristía contiene verdaderamente todo el bien espiritual de la Iglesia. Es Cristo, nuestra Pascua, que se nos entrega. Es el pan vivo que nos sacia.
Az eukarisztia magában foglalja az egyház teljes lelkijavát, Krisztust, a mi húsvétunkat, aki nekünk ajándékozza magát, az élő kenyeret, mely jól lakat minket, a jelenlétet, ami feltárja előttünk Isten végtelen szeretetét az egész emberi család iránt, és amelyben eljön minden egyes emberhez ma is. A Szent Atya örömmel ünnepli Egyenlítői Guinea evangelizálásának 170. évfordulóját. Hálás a sok misszionáriusnak, papnak, katekétának és világi hívőnek, aki életét az evangélium szolgálatába állította. Folytassátok ma is az ő nyomdokain, buzdított a pápa, majd hozzátette. Ehhez személyes elköteleződésre van szükség, ami az egész életre kihat, hogy a hit táplálja karitatív tevékenységeteket, a fele barát iránti felelősséget mindenki java érdekében. Ez kitartást, fáradozást, olykor áldozatot követel, de annak a jele, hogy valóban Krisztus egyháza vagyunk. Még ha nem is mindig kedvező, személyes, családi és társadalmi helyzetünk, akkor is bízhatunk az Úr működésében, aki számunkra ismeretlen utakon kicsiráztatja országa jó magvát, még ha minden sivárnak vagy sötétnek is tűnik körülöttünk.
Con esta confianza, arraigada más en la fuerza de su amor que en nuestros méritos, estamos llamados a permanecer fieles al Evangelio, a anunciarlo, a vivirlo en plenitud y a dar testimonio de él con alegría.
Inkább az ő szeretetének erejében, mint sem saját érdemeinkben gyökerezve az a hivatásunk, hogy hűek maradjunk az evangéliumhoz, hirdessük, teljesen megéljük, és örömmel tanúskodjunk róla. Isten meg fogja mutatni jelenlétét, és az élet kenyere lesz számunkra, mely csillapítja éhünket. Mire vagyunk éhesek? Mire éhezik ez az ország? A pápa látogatás mottója: Krisztus egyenlítői Guinea világossága egy reményteli jövő felé. És talán éppen ez ma a legnagyobb éhség, a jövő éhsége, amit a remény tölt meg, ami új igazságosságot szül, és elhozza a béke és a testvériség gyümölcseit. Ezt kell építeniük Isten kegyelméből, hiszen országuk jövője döntéseiken múlik, az ő felelősségérzetükön, közös munkájukon, melyet az emberi élet és méltóság megőrzéséért végeznek. Fontos, hogy minden megkeresztelt részt vegyen az evangelizálásban, a szeretett szolgálat apostola és egy új humanizmus tanúja legyen, mutatott rá homiliájában a pápa. Az evangélium világosságával és erejével hozzá kell járulniuk Egyenlítői Guinea átfogó fejlődéséhez, megújulásához, átalakulásához. Nagyon sok természeti kincset adott a Teremtő nekik, amit úgy kell felhasználni, hogy mindenki számára áldás legyen. Az Úr segítsen nekik egyre inkább olyan társadalommá válni, ahol mindenki a maga felelősségében a közjó szolgálatán fáradozik, nem önnön érdekében, meghaladva a kiváltságosak és hátrányos helyzetűek közötti igazságtalan egyenlőtlenséget. Növekedjen a szabadság, tartsák mindig tiszteletben az emberi személy méltóságát, különösen a szegényekét és a hátrányos helyzetű családokét, a börtönben lévő rabokét, akik gyakran aggasztó higiénés és egészségügyi körülmények között kényszerülnek élni. Kedves testvérek, olyan keresztényekre van szükség, akik kezükbe veszik Egyenlítői Guinea sorsát, fordult a hívekhez a pápa, majd arra buzdította őket, hogy ne féljenek hirdetni az evangéliumot és tanúskodni róla.
Sean ustedes los constructores de un futuro de esperanza, de paz, de reconciliación, continuando la obra que los misioneros comenzaron hace 170 años.
Legyenek a remény, a béke és a kiengesztelődés jövőjének építői, folytatva a munkát, amit a misszionáriusok 170 évvel ezelőtt megkezdtek. Kísérje őket patrónájuk, a szeplőtelen szűzanya, járjon közbenértük, és tegye őket Krisztus nagylelkű és örömteli követőivé.
Senki sincs kizárva Isten szeretetéből. 14. Leó pápa látogatása a Batai börtönben. 14. Leó pápa apostoli útja során április 22-én egyenlítői Guineában, Batában felkereste a helyi börtönt, ahol a fogva tartottakkal, a személyzettel és a börtönpasztoráció képviselőivel találkozott. A Szentatya beszédében a reményről, az emberi méltóságról és az újrakezdés lehetőségéről szólt. A pápa szerdán a délutáni órákban Mongomóból érkezett Batába, rövid repülőutat követően. A tengerparti városba érkezve a helyi hatóságok fogadták, majd autóval a börtön felé indult. Útközben rövid megállót tett a Szent Jakab és a Pilári mi asszonyunk székesegyházban, ahol az oltári szentség előtt csendes imádságban időzött. A börtön, amelyet gyakran kemény fogvatartási körülményei miatt említenek, különleges helyszíne volt ennek a találkozónak. A Szentatyát az igazságügyi miniszter, az intézmény vezetői és a személyzet fogadták, majd a belső udvarba kísérték, ahol a fogvatartottak is jelen voltak. A találkozó programja énekkel kezdődött, majd az igazgató köszöntője, egy fogvatartott tanúságtétele, és újabb ének hangzott el, ezt követően mondta el beszédét a pápa. A Szentatya figyelmesen hallgatta a megszólalásokat, majd ezekre utalva kezdte beszédét. Köszönöm őszinteségeteket és azt, hogy megmutattátok, az emberi méltóság és a remény soha nem vész el, még a nehézségek közepette sem. Ezután a beszéd központi üzenetét fogalmazta meg. Ma egy egyszerű dolgot szeretnék mondani nektek. Senki sincs kizárva Isten szeretetéből. A pápa hangsúlyozta, hogy minden ember értékes Isten szemében. Ennek alapját Krisztus életében jelölte meg. Jézus ezt minden találkozásában, minden gesztusában és minden szavában megmutatta. Különösen kiemelte a kereszt titkát. Még amikor elfogták, elítélték és ártatlanul halálra adták, akkor is a végsőkig szeretett bennünket. Hitt a szeretet erejében, amely még a legkeményebb szívet is meg tudja változtatni. Leó pápa beszédének következő részében az igazságosság kérdését bontotta ki. Rámutatott, hogy a társadalom védelme fontos feladat, ugyanakkor az ember méltóságát kell szolgálnia. Az igazság szolgáltatás célja a társadalom védelme, de ahhoz, hogy hatékony legyen, mindig elő kell mozdítania minden ember méltóságát és lehetőségeit. Majd világosan megfogalmazta, a valódi igazságosság nem annyira büntetni akar, hanem segíteni akarja az áldozatok, az elkövetők és a közösségek életének újjáépítését. Ennek kulcsa a kiengesztelődés. Nincs igazságosság kiengesztelődés nélkül. A pápa hangsúlyozta, hogy ez közös feladat, amely túlmutat a börtön falain. Ennek egy része megvalósulhat a börtönökben, de nagyobb része az egész nemzeti közösséget érinti. A Szentatya külön hangsúlyt fektetett a remény üzenetére. Elismerte a börtön valóságát. A börtön magányos és sivár helynek tűnhet, ugyanakkor új perspektívát nyitott, de válhat az elmélkedés a kiengesztelődés és a személyes növekedés helyévé is. Fontosnak nevezte, hogy a fogvatartottak lehetőséget kapjanak a fejlődésre. Mindent meg kell tenni azért, hogy tanulhassatok, és méltósággal dolgozhassatok a börtönben. Hangsúlyozta, az élet nem határozható meg kizárólag a hibáink által. Majd a remény egyik legfontosabb üzenetét mondta ki. Mindig van lehetőség újrakezdeni, tanulni és új emberré válni. A pápa a jelenlévőket bátorítva így szólt, nem vagytok egyedül. Majd konkrétan megnevezte ezt a közelséget. Családjaitok szeretnek benneteket és várnak rátok. Sokan a falakon kívül imádkoznak értetek. Majd a legfontosabb bizonyosságot fogalmazta meg. Isten soha nem hagy el benneteket, és az egyház mellettetek áll. A pápa arra is emlékeztette a fogvatartottakat, hogy életük példává válhat. Gondoljatok országotokra és az egyenlítői Guinea fiataljaira, akiknek szükségük van a kitartás, a felelősség és a hit példáira. Kiemelte, minden kiengesztelődésre tett erőfeszítés és minden kedvesség reményt ébreszthet másokban. A Szentatya köszönetet mondott a börtön dolgozóinak is. A biztonság és a tisztelet, valamint a kedvesség egyesítésével alapvető szolgálatot nyújtotok. Beszéde végén a keresztény remény egyik legmélyebb igazságát fogalmazta meg. Isten soha nem fárad bele a megbocsátásba, majd bátorította a jelenlévőket,
Ne engedjétek, hogy a múlt megfosszon benneteket a jövő reményétől. És végül így zárt a szavait, minden nap új kezdet lehet.
XIV. Leó pápa üzenete Ferenc pápa halála első évfordulójára. Emléke él az egyházban. Miközben Leó pápa 11 napos afrikai útja lassan végéhez közeledik, április 21-én Ferenc pápa halála első évfordulóján a római Santa Maria Maggiore bazilikában este szentmisét mutattak be az emlékére. Giovanni Battista Re bíboros, a kardinálisok kollégiumának dékánya mutatta be a szentmisét, és olvasta fel Leó pápa üzenetét, majd rózsafüzér ima után emléktáblát avattak emlékére, hogy Ferenc pápa 126-szor imádkozott a Salus Populi Romani kegykép előtt. Ferenc pápa halálának első évfordulóján emléke tovább él az egyházban és az egész világon. Mivel távol vagyok Rómától, afrikai apostoli utamon lelkileg csatlakozom azokhoz, akik a bazilikában gyűlnek egybe, hogy felajánlják az eukarisztikus áldozatot elődömért. Szól Leó pápa üzenete. Szeretettel üdvözlöm a bíborosokat, püspököket, papokat, szerzeteseket, és velük együtt a zarándokokat, akik eljöttek, hogy kifejezzék szeretetüket és hálájukat. A halál nem fal, hanem ajtó, amely megnyitja a kapuját az irgalmasságra, amelyet Ferenc pápa fáradhatatlanul hirdetett. Az úr tavaly április 21-én a húsvéti fény szívében szólította magához őt. Földi zarándoklat, tehát a föltámadt Krisztus ölelésében fejezte be az evangélium örömében, amely egyik legmélyebb apostoli buzdítására ihlette őt. Péter utódja és az egyetemes egyház pásztora volt olyan időben, amely korszakváltást jelzett, és ma is olyan változás mutat, aminek ő teljes tudatában volt, miközben mindannyiuknak bátor tanúságtételt adott, amely jelentős örökség az egyház számára. Tanító hivatalát missziós tanítványként élte meg, ahogy szerette volt mondani. Az úr tanítványa maradt, mindvégig hűséges a keresztségéhez és a püspöki szolgálatra felszenteléséhez. Misszionárius is volt, hirdetve az irgalmasság evangéliumát mindenkinek, 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 ahogy azt oly sokszor mondta. Gondoskodó pásztori tanúságtételének áldásai számtalan ember szívét megérintették egészen a földkerekség végéig, apostoli zarándoklatai révén is, és különösen annak az utolsó útnak köszönhetően, amelyet betegsége és halála jelentett, szól Leó pápa üzenete. Erődeivel összhangban magáévá tette a II. Vatikáni zsinat örökségét, és arra buzdította az egyházat, hogy legyen nyitott a misszióra, legyen a világ reményének őrzője, és hirdesse szenvedélyesen az evangéliumot, amely teljességet és boldogságot hozhat mindenkinek az életébe. Ma is halljuk buzdításainak visszhangját, ékes szóló szavakkal kifejezve, hogy az örömhírt érthetőbbé tegyék. Irgalmasság, béke, testvériség, a jóok szaga, a tábori kórház és még sok más. Ezek a kifejezések mind visszavisznek minket az evangéliumhoz, amelyet ő maga is megélt egy új nyelvezettel, amely ugyanazt az örök evangéliumot hirdeti. Ferenc pápa egész életében mély odaadással ápolta Mária iránti tiszteletét. Emlékezzünk csak arra, hogy milyen sokszor meglátogatta Santa Maria Maggiore bazilikát, amely sírhelyének ad otthont, és számos Mária kegyhelyet szerte a világon. Szűz Mária, az egyház anyja, segítsen minket abban, hogy isteni fiának fáradhatatlan apostolai és irgalmas szeretetének prófétái legyünk minden körülmények között. A Szentatya üzenetéhez végül Ré bíboros saját szavait fűzte hozzá. Leó pápa üzenetének lényege számomra egy erőteljes felhívás a néhai Ferenc pápa lelki örökségének megőrzésére. Egy olyan örökség, amelyet, ahogy hallottuk, néhány Ferenc pápa által gyakran hangoztatott kulcskifejezésben lehet összefoglalni: az evangélium öröme, Isten irgalma, aki soha nem fárad bele a megbocsátásba, béke, testvériség, egyetemes testvériség, mindnyájan testvérek vagyunk, az egyház, mint tábori kórház, és a buzdítása, hogy hidakat és ne falakat építsünk. Ezek ékes szavak, amelyek arra ösztönöznek minket, hogy becsüljük meg Ferenc pápa ránk hagyott tanítását, amelyet meg kell őriznünk és gyümölcsözővé kell tennünk. Segítsen nekünk ebben Isten anyja és a mi anyánk, akit annyira szeretett ő és tisztelt a néhai pápa, hogy azt akarta, itt temessék el e Mária kegyhelyén. A szentmise után a bazilika főpapja Rolandas Makrickas bíboros vezetésével elimádkoztak egy rózsafűzér imát a Capella Paulinában, ahol a Sanus Populi Romani kegykép előtt Ferenc pápa oly sokszor imádkozott. Ennek emlékére a kápolna jobboldali falán latin nyelvű emléktáblát avattak a következő szöveggel. Ferenc pápa, aki 126 alkalommal állt meg áhítatos imában, a Sanus Populi Romani lábánál saját akaratából ebben a bazilikában nyugszik 2026. április 21-én halálának első évfordulóján.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétor Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Bíró Péter Nél és Virág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya iskola központ kollégiumának diákjaival a teremtésvédelemről beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen!
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Szeptember 27-én vasárnap kezdődött a Teremtésvédelem hete. Mai adásunkban mi is ez a témához kapcsolódóan szeretnénk megfogalmazni gondolatainkat. Szerintetek mit akar a teremtésvédelem kifejezés? Mit mond számotokra ez a szó? Viki?
Védjük a történetet, a teremtés történetét. Vagy hogy így...
Igen, ez is benne van, mert hogy a teremtés... történetnek a védelme, ennek a sztorinak, vagy történetnek a fenntartása, az ismerete, mégiscsak a kulcsa annak, hogy a teremtett világot hogyan tudjuk megőrizni, megvédeni.
Szerintem a környezetvédelemnek egy egyházi, vagy ilyen katolikus megközelítése.
Igen, tehát... igen. Tulajdonképpen nem más, mint a környezetvédelemről van szó, egyházi nyelven, vagy a keresztény nyelven így szoktunk erről beszélni. És vajon miért? Vajon hogyan kapcsolódik össze a teremtés és a környezetvédelem? Mi köze lehet a teremtésnek a környezetvédelemhez?
Isten teremtett ugye a földet, és hogy vigyázzunk rá, hogy...
Keresztényként úgy gondolkodunk a világról, mint egy teremtett valóságról. A környezet az a teremtett világ. Más szóval.
És szerintem meg kell óvnunk azt, amit a jó Istentől ajándékként kaptunk, és ebben nem csak maga a környezetünk védelme tartozik bele, hanem az a többi számunkra, szóval azok a javak is, amiket még a jó Isten teremtett nekünk. Szóval szerintem azért nem pontosan ugyanaz, mint a környezetvédelem, mert nem csak a környezetünket védjük, hanem a többi földi javat is.
Azt gondolom, hogy ahhoz, hogy megértsük a teremtésvédelem fogalmát, ahogy a Luca is utalt rá, hogy azért ez több, mint pusztán környezetvédelem. Hogy ahhoz egészen vissza kell mennünk a történelembe, vissza a kezdetekhez, egészen a kezdetekhez. Hogy megvizsgáljuk a világunk kialakulását, a teremtés folyamatát, és hogy megismerjük az ember Istentől rendelt feladatát és méltóságát a teremtés rendjében. Most itt nincsen lehetőségünk rá, hogy felolvassuk a teremtés történetet, de idézzük emlékezetünkbe ezt a bibliai történetet. Ezt azért is érdemes lehet megtennünk, mert bár azt tanuljuk, hogy a Biblia nem egy tudományos világmagyarázat, nem ad arra a választ, hogy hogyan alakult ki a világ, mégis egészen rendkívüli módon mesél akár a törzsfejlődésről is. Melyek az ember és a világ teremtésének legfontosabb mozzanatai ebben a történetben?
Hát először is, hogy Isten megteremtette a világot.
Pontosan. Tehát, hogy ez az egyik legfontosabb mondani valója, hogy a világot Isten teremtette. Ez nekünk talán egyértelmű, de higgyétek el, hogy nagyon sokan azt gondolják, hogy a világ az lett talán önmagából, de ez egy lényeges mozzanat, hogy a világot Isten teremtette. Nem önmagától fogva, nem önmagából van. Gabi?
Ugye először az élettelen a dolgokat teremtette meg, utána jöttek az élő lények csak, majd az ember.
Igen, ez is egy nagyon érdekes dolog, amit a Gabi mondott, hogy van a teremtésnek egy sorrendisége. Ez részben utal egy fejlődési menetre is, és arra is, hogy a fejlődés időben valósul meg. Ugye a történetben ez napszakokra van osztva, hogy egyik nap ezt teremtette az Úristen, a következő nap következő dolgot. Az egész keretét ugye 7 napba foglalja a történet, de ez arra utal részben, hogy nem egyszerre történt minden, hanem, mint ahogy Isten ura az időnek is, azt is ő teremtette, a világunk is ebben az időbeli valóságban bontakozik ki, valójában mind a mai napig. Van még valami lényeges, amit ez a történet elmondhat nekünk a világról? Milyennek teremtette a Jóisten a világot? Mit mond róla?
Jónak.
Hogy jó, ugye? És ez hangsúlyosan mondja, mert minden egyes ilyen teremtési aktusnál legyen szó bármiről, a Jóisten azt mondja, hogy jó. Számomra még nagyon érdekes az is a teremtős történetben, hogy ahogy a Gabi mondta, hogy először az élettelen dolgok jelennek meg a világban, aztán a vízi élő lények, és csak utána a gerincesek, először a madarak, és aztán a többi házi és vadállatok, ahogy a bibliai teremtés történet mondja. És hogy milyen érdekes, hogy ezek az emberek, amikor ezt leírták, ez megfogalmazódott, egészen biztos, hogy tudományosan még nem tudták ezt a sorrendet, de hogy mégis a törzsfejlődésnek a nagy szakaszait, hogy helyes sorrendben írták meg, hogy valójában a világunk keletkezésének a sorrendjéről a részleteit jobban ismerjük, de nagy lényegében most sem tudunk újat mondani, mint ez a régi-régi történet. Most vizsgáljuk meg azt, hogy mit mond ez a történet az emberről. Hiszen tudjuk, hogy a környezetvédelem az ember kezében van. Hogy gondolta el ezt eredetileg a Jóisten?
Isten az embert is a saját képére teremtette. Először ugye a férfit, Ádámot, és a férfiból teremtette a nőt. És mint a világot is, az embert is először jónak teremtette. És ugye maga az ember követte el ugye az ősbűnt, azt, amitől, szóval, hogy elkezdtünk gondolkodni, és ráeszméltünk ugye nem csak a jó dolgokra, hanem a rossz dolgokra is, és szerintem itt jön vissza a környezetvédelemhez és a teremtés védelemhez, hogy igazából mindenről magunk tehetünk, mert az Jóisten mindent megteremtett úgy, ahogy nekünk jó, csak a javainkat nézte, de hogy innentől a mi kezünkbe adta ezt, hogy megtartsuk a világot jónak.
Igen, igen, a Luca már itt nagyon jól megfogalmazta, utalt arra, hogy a Jóisten feladatot is adunk nekünk ezzel a világgal kapcsolatban, hogy nekünk adta, nekünk teremtette ezt a világot. És amit az ember teremtéséről is elmondhatunk, az ugyanaz, amit a világ teremtéséről is, hogy az embert is Isten teremtette, hogy az ember nem az ember a forrása a földi világnak, nem az ember találta ki, bár nagyon olyan okos az elemeket, a vegyeleket, a természet törvényszerűségeit, bár azt gondolom manapság már szinte azt gondoljuk, hogy már olyan tudás és hatalom birtokában vagyunk, hogy már ezt is megtehetnénk akár, de ez a történet kijelöli az ember helyét is a világban. Ugyanolyan teremtmény, ugyanúgy Isten alkotta teremtmény, mint bármi, ami a létező világban körülvesz minket. Érdekes, hogy ahogy próbáljuk megfogalmazni, hogy az életünk véges, ezt minnyáján megtapasztaljuk. Hogy nem hordozza önmagában a létezésének sem a forrását, sem az okát, sem a létezésünk célját. Nem vagyunk még saját életünknek sem az abszolút urai. A világot sem az ember alkotta. Az egész univerzum, az ökoszisztéma tőlünk teljesen függetlenül létezik. Ugye ezt abban megtapasztaljuk a természetnek a csodálatos egyensúlyra törekvésében, hogy bár borzasmas módon képesek vagyunk szennyezni a környezetet, kisebb-nagyobb mértékben, biztos ti is láttatok már építkezések után is itt halmokat, de hogy a természet az aztán meghódítja, és újra előtör az élet, tőlünk függetlenül is. Azt mondhatjuk, hogy mi legfeljebb csak felismerjük a világban jelenlevő törvényszerűségeket. Nyilván alkalmazzuk ezeket, de megváltoztatni, törvényt szabni nem nagyon tudunk. És ez egy nagyon fontos különbség lesz. Nevezetesen, hogy nem mi alkotjuk ezeket a törvényeket, nem mi találjuk ki őket, nem mi vagyunk a feltalálók, mi csak felismerjük, megismerjük a világban rejlő titkokat. Valahol erről szól a jó és a rossz tudásának a fája is. Arról, hogy a törvényeket, ugye ezek a természet törvényszerűségei, vagy fizikai állandók, genetika alaptörvényei, és nyilván folytathatnánk a sort, nem mi szabjuk. Ez azt gondolom, hogy mindenki számára nagyjából érthető, és ezt mindnyáján megtapasztaljuk. Ugyanígy nem írjuk mi a világ erkölcsi rendjét sem. Nem mi szabjuk meg, mi a jó és a rossz. Na ezt már azért nehezebben veszi be a gyomrunk, hiszen eleve, ugye úgy érezzük, hogy csak mi emberek ismerjük fel, hogy mi a jó és mi a rossz. Hogy csak mi tudunk választani jó és rossz között. Erkölcsi döntéseket csak az ember tud hozni, az állatok nem. Ugye gondoljatok be, hogy egy egyszerű példába, hogy mi el tudjuk dönteni, hogy együnk vagy ne együnk. De egy állat, az hogyha éhes, mert az ösztönei jelzik, akkor neki muszáj ennie. Csak akkor nem fog enni, hogyha nincsen rá lehetősége. És ez egy egészen egyszerű és primitív példa. Visszakanyarodva a teremtés történethez, Isten a teremtett világról, ahogy a Luca is azt mondta, egyértelmű azt mondja, hogy jó, tuti programja van, szabályokkal, törvényekkel, és így fog működni, és csak így működik. És amikor Éva eszik arra a tiltott fáról, ugye, akkor ő nem csinál más, mint rosszul játszik, rossz billentyűt nyom. És az addig jó játék, az addig működő játék héten elromlik, és attól kezdve rosszul és nehézkesen megy tovább. Azt mondjuk tehát, hogy a teremtett világnak van egy autonómiája, azaz az embertől függetlenül is létezik. A szabálya is az embertől függetlenül léteznek. Ha belegondoltok, jó pár millió évig elfejlődgetett az ember közreműködése nélkül is a világ. Az ember tehát sem a természetnek, sem az erkölcsi rendnek nem szab törvényeket, nem ő találja ki a világot. De akkor mégis mi az ember feladata? A programban, amelyet a Jóisten írt, mi lehet az ember szerepe? A teremtés történetben mi lesz az ember feladata?
Először is, hogy termékenyek legyenek, szaporodjanak, népesítsék be a világot.
Pontosan, igen. Aztán mit mond még az embernek a Jóisten?
Uralkodjanak a állatok fölött, a halak, a madarak fölött.
A Biblia azt mondja, hogy az ember feladata, hogy uralkodjon a teremtett világon. Ez, én úgy érzem, hogy elég erős kifejezés. Hogyan tudnánk ezt értelmezni? Hogyan tud az ember uralkodni a világ felett? Ugye ennek az uralkodás szónak van egy ilyen rossz mellékzöngéje, amiben azért beleérezzük a kizsákmányolást, az elnyomást, az egyeduralmat. Mégis mit fejezhet ki ez a szó, hogy az ember uralkodik?
Szerintem ez nem pontosan azt jelenti, ez az uralom, amit mi emberek sokszor képzelünk, mert szerintem itt is előjön az embereknek így kicsit az önfejűsége is, ahogy Éva is ugye evett a tiltott gyümölcs ennek a fájáról, így ott is egy kicsit ez az önfejűség mutatkozott meg, és szerintem a Jóisten pont nem ezt szeretné, hogy a szószoros értelmében uralkodjunk, hanem hogy használjuk és fordítsuk a javunkra azokat a kincseket, azokat a természeti adottságokat, amiket ő megteremtett nekünk, hogy ezeket neki tetsző módon használjuk.
Igen, ezt teljesen jól mondod, de azt gondolom, hogy egyébként jó ez az uralkodás szó, csak annyira rossz képeket társítunk ehhez a szóhoz, igazából nem is tudom miért, az olyan, mint a pedagógusról is mindenki azt gondolja, hogy ez egy borzasztó dolog, pedig hogy ahogy van jó pedagógus, ugye, az egy jó dolog, az egy értékteremtő dolog, úgy van jó király is. Tehát, hogy van jó uralkodó, van jó uralkodás. Milyen lehet a jó uralkodás?
Hogy nem csak a saját emberi javainkat, és nem csak azt nézzük, hogy nekünk mi a jó, hanem figyelembe vesszük a körülöttünk lévő embereket is, embertársainkat.
Igen, igen,
igen. Ugye kicsit így a fele baráti szeretet is ehhez kapcsolódik szerintem.
Pontosan, egy jó király, ugye igazságos, gondoskodó, figyelmes, és sorolhatnánk az a feladata, hogy a népének a jólétét biztosítja. Felelősséggel tartozik az övéért. Második János pápában nagyon szépen fogalmaz ez Evangelium Vitae című enciklikájában. Azt írja, hogy az ember uralma, és ugye ő is ezt a szót használja, az ember uralma szolgálati jellegű, Isten végtelen és egyetlen uralmának tükröződése. Ezért az embernek bölcsen és szeretettel kell uralkodnia, részesedvén Isten mérhetetlen bölcsességében és szeretetében. Isten terveinek szolgálja. Az embert látjuk, hogy Isten hatalmas feladattal bízta meg. Nem csak azáltal, hogy utódok nemzése révén őt is bevonja az élet továbbadásának folyamatába, hanem rábízza a teremtést, mint egy őrzőjévé és alakítójává teszi. Ezzel szemben, amikor az ember helytelenül nem Isten szándéka szerint uralkodik, ugye ez a rossz uralkodó, és rosszul használja a teremtett javakat, akkor az nem más, mint lopás. Mások javainak, az emberiség közös tulajdonának, a közös háznak, a jövő generációinak a meglopása, megkárosítása. Ez, ha a környezetvédelem nyelvén mondjuk, akkor ez a természet kincseinek a kizsákmányolása, az igazságtalan elosztása, a természet javainak a pazarlása, kisajátítása, vagy a megrongálása, az elpusztítása. A 104. Zsoltárban képet kapunk arról, hogy Isten uralma megúvást és gondozást jelent. Látjuk ebből a történetből, pont itt a második teremtés történetből, hogy a bűnbeesés után ez az embernek, ez a porból való léte, ez az anyagi léte egészen tragikus színezetet ölt. Az Úristen ugye így szól a bűnbeesés után az emberhez, hogy arcod verítékével eszed kenyeredet, amíg vissza nem térsz a földbe, amiből lettél. Mert por vagy, és a porba térsz vissza. Tehát valóban az ember egy részt, szerves része ennek az ökoszisztémának. Egy szinten vele van együtt. Másrészt viszont, mondd mást a történet az emberről.
Hogy az ember ajándékba kapta a földet.
Igen.
És hogy birtokolhatja ezeket a földi javakat.
Pontosan. Ugye a teremtés történetben ezt a pár szót azért érdemes kiemelni. Azt mondja az Úristen, hogy nézzétek, nektek adok minden növényt. Ugye, és akkor ezt kifejt. A mező vadjainak, az ég madarainak, s mindennek, ami a földön mozog és létezik, minden zöld növény táplálékul adok nektek. Nekünk adja a Jóisten. Még egy dolog utal arra, hogy azért itt van egy ilyen birtokviszony is az ember és a teremtett dolgok között. Ugye, amikor a második teremtés történetben ott az ember tulajdonképpen úgy kapja ajándékul a teremtett világ dolgait, az állatokat, a növényeket, és sorolhatnánk, azért, mert hogy nem volt jó az embernek egyedül, és ezért a Jóisten társakat rendelt mellé. Az első társa az nem Éva volt, hanem ezek a teremtett világnak a javai. És akkor a Jóisten azt mondja, hogy az emberhez vezette őket, hogy lássa, milyen nevet ad nekik. Az lett a nevük, amit az ember ad nekik. Amit megnevezünk, az teljesen a miénk. Az egész valójában a miénk. Úgyhogy látjuk ebbe a történetben, hogy azért megjelenik, hogy az embernek a Jóisten tulajdonául adta a földet. Ajándékba adta, és az is megjelenik, hogy ezeknek van egy célja is, ezeknek az állatoknak, növényeknek, élettelen dolgoknak, hogy ezeket segítő társul kapta az ember. Azért, hogy ahogy Luca is mondta, hogy ezeket jól éljen, jól használja, hogy arra használja, hogy végül is a mennyországba jusson, de hogy a földi boldogulást, a földi jólétét szolgálják ezek az értékek, ezek a jó dolgok. És még egy érdekes viszonyt ki tudunk emelni. Ugye azt mondtuk, hogy birtokolja az ember a földet, a gyökerei közösek az összes többi létezővel, és még egy nagyon fontos dolgokról már beszéltünk, de ami azért meghatározza az ember helyét itt a világban, az, hogy az az egyik fontos feladata, hogy az ember uralkodik az élő és életlen dolgok felett. Tehát azért az embert, a Jóisten a többi teremtett dolog felé helyezte. Erről van egy nagyon szép gondolat a második János Pál pápának, az előbb már idéztünk ebből az Evangelium Vitae enciklikájából. Felolvasnátok, hogy mit jelent az embernek az uralma a világ felett? Milyen király az ember a világ felett?
Az embert Isten élő képmását a teremtő királyá és úrrá akarta tenni. Isten az embert úgy teremtette, írja Nisztai Szent Gergely, hogy király lehessen a földön. Az ember annak képmásául teremtette, aki a mindenséget kormányozza. Minden azt mutatja, hogy az ő természetét kezdettől fogva jellemzi a királyság. Az ember is király, mivel arra teremtette, hogy uralkodjék a világon, hasonlóságot kapott az egyetemes királlyal, eleven képmás, aki méltósága révén részesedik az isteni modell tökéletességében. Mivel arra hivatott, hogy termékeny legyen, és sokasodjék, vesse hatalma alá a földet, és uralkodjék az alatta álló teremtményeken, az ember nem csak a dolgoknak, hanem és elsősorban önmagának ura és királya. S bizonyos értelemben az ajándékba kapott életnek is, melyet a szeretetben és Isten tervének tiszteletben tartásával a nemzéssel tovább tud adni.
Mit gondoltok, mi teszi az embert alkalmassá erre a páratlan feladatra? Miért az ember a teremtés őre?
Isten a saját képmására teremtette az embert, és gondolom emiatt is.
Ez lesz az ugyanakkor, ugye megtaláltuk ezt a kifejezést, hogy a Isten képmására vagyunk teremtve. Azt mondja a Szentírás, hogy amikor az ember teremtéséről beszél, hogy teremtsünk embert képmásunkra, magunkhoz hasonlóvá, és ebből fakadóan ők uralkodjanak. De hogy ez jó, ez az Isten képmásiság, de hogy ez mit jelent, mit gondoltak, hogy miben valósul ez, miben látszik, hogy ismerjük fel, hogy az ember Isten képmása?
Hát igazából szerintem az álménkben, hogy gondolkodunk, érzünk, hiszünk.
Igen, nagyon jól mondja a Luca, illetve hogyha maga a szónak a jelentésében gondoltok benne, hogy képmás, az azt jelenti, hogy valamit visszatükrözünk Isten valóságából. Aminek az alapja az, hogy valami közös van bennünk. Ugye ez a kérdés, ezt keressük, hogy mi lehet ez a közös dolog. Ugye a Luca azt mondta, hogy gondolkodunk, hogy meg tudjuk érteni a dolgokat. Na, van-e még ilyen közös dolog? Gondoljatok a második teremtés történetre megint, ahol az Isten leírja az ember teremtését. Ugye az egyik mozdanatot már láttuk, hogy a föld porából alkotott minket. Na, de mi az összes többi létezőt a föld porából alkotta? De a történet ott folytatódik. Na, mit mond utána?
Orrába lehet az élet leheletét.
Bizony, semmi másnak nem leheli az élet leheletét. A Jóisten az orrába, csak az embernek. Ugye, csak az ember az, amit Isten lelke be tud tölteni. Az emberről úgy is beszélünk, hogy mondták régen, hogy lelkes állat. Csak nekünk van szellemi lelkünk. És amíg egy fontos mozdanata az Istennel való közös természetünknek, ez is ebben a történetben megjelenik, itt az Édenkertben. Na, mi lehet az?
Teremtményi szabadság.
Csak mi vagyunk szabadok. Csak mi tudunk dönteni. Ugye mondtuk, hogy ezt a kiskutya erről ő nem tud dönteni. Melyik az a jelenet itt a legelső történetben, ami ezt nagyon szépen és nagyon kifejezően ábrázolja, ahol az ember szabadon dönthet?
Hát ez a bűnbeesés, mikor a kígyóval találkoztak, és Ádám és Éva eldönthették volna, hogy elveszik-e a gyümölcsöt.
Igen. Ugye erről csak mi dönthetünk, hogy úgy teszünk, hogy a Jóisten szabta, vagy nem fogadjuk el ezt a rendet. Ebben áll a szabadságunk. Az ember Isten képiségéből fakad valójában, tehát az ember páratlan méltósága és a hivatása. Ebben a kifejezésben feltárul az ember Istentől való létbeli távolsága is, hiszen az ember nem Isten, csak a képmását hordozza. De a többi teremtménnyel szembeni fölénye is. Ehhez az Isten képmássághoz fűződik az ember meghívása a föld fölött való uralomra. Az ember Isten képmásságában rejlik a teremtett világhoz való helyes viszonyulásunk is. A természetvédelme, a fenntartható fejlődés biztosítása, a környezettudatosság, a hulladékgazdálkodás, a klímavédelem, a biológiai sokféleség megőrzése, és folytathatnánk a sort. Közös felelősségünk, közös Istentől kapott méltóságunkból ered. Az adás zárásaként hallgassuk meg a 148. zsoltát, amely felsorolja a teremtett világ csodáit, melyek közül egyedül az ember élvezi az Isten képmás méltóságát. Egyedül csak az ember tartozik felelősséggel a teremtett világért. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Dicsérjétek az Urat! Dicsérjétek az Urat, ti mennyeiek, dicsérjétek a magasságban! Dicsérjétek őt, ti angyalai mind, dicsérje őt minden serege! Dicsérje őt a nap és a hold, dicsérje minden fényes csillag! Dicsérjék őt az egek egei, még a vizek is ott fönn az égben. Dicsérjék az Úr nevét, mert ő parancsolt, és azok létrejöttek. Mindörökre helyükre állította őket, rendelkezést adott, melytől nem térnek el. Dicsérjétek az Urat, ti földiek, ti tengeri szörnyek, az egész óceán. Tűz és jégeső, hó és köd, parancsát teljesítő szélvihar, ti hegyek és halmok mindnyájan, gyümölcsfák és cédrusok, vadak és egyéb állatok, csúszómászók és szárnyaló madarak, ti földi királyok és minden nemzet, vezérek és a földnek bírái, ti ifjak a leányokkal, öregek a fiatalokkal együtt, dicsérjétek az Úr nevét. Mert csak az ő neve magasztos, fensége a föld és az ég fölé emelkedik, megnöveli népe hatalmát, dicsővé teszi minden hívét, Izrael fiait, a hozzá közel álló népet. Dicsérjétek az Urat!
Elhangzott műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szentósolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette. Egy korábbi adásunk ismétlését hallották.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan mai adásunk végéhez érünk, műsoraink éjjel is folytatódnak. Óránként hírekkel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk a kínálatot. Elsőként Jules Verne a Dunai Hajós című regényének 15. részét hallgathatják meg, majd Kapcsolj rá címmel keresztény könnyű zenei műsorunkat sugározzuk. Egy órakor regionális hír összefoglalóval és a kora esti hírmondóval, 2:05-től Szószóló című műsorunkkal jelentkezünk. A mai adásban a jog és a birtokvédelem lesz a téma. 3-5 perckor kezdődik a Múltunk pillérei című történelmi műsorunk, melyben folytatjuk a beszélgetést Rangóni Gábor egri püspökről, Buda Péter atya teológiai tanárral, a rádió elnökével. 4 órától zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak Berecz Renáta, Demnár Ádám, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Koleszár Krisztián, Kónyai Iva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andra, Somosvári Eszter Anna, Somogyi Márton, Tikovics Ernő, Tompos Péter, Túri Sarolta és Vasvári Bernadett. Köszönjük megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András, valamint a rádió elnöke Buda Péter atya nevében is. A bemondót Klész Beátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk.
Szívem és ujjong a lelkem, s testem is békében fog majd nyugodni, nem adod lelkemet a holtak országának, s nem hagyod, hogy szented meglássa a sírt, olvasom a 15. Zsoltárban. Hiszem, amit gyermekfejjel hittem, hogy az életnek értelme, iránya, értéke van, hogy nincs elveszett szenvedés, hogy minden könnycsepp, minden vércsepp számít, hogy a világ titkát Szent János szavában lehet megtalálni, az Isten szeretet. Vajda János írja, elhervad a rózsa, lehull a levél, hiába hisz az ember, hiába remél. Hát semmi, de semmi, ami vigasztal, ott túl amaz árkon újra tavasszal. Ereszkedik a ravatal a gödörbe, dörögnek a hantok örökre, örökre. A sírra borul le a hű szerető, semmit soha vissza a temető. Sírhalmot ölelve az anya zokog, majd kigyúl a csillag, kisüt a hold, s ott fenn a keresztfán suttogja a szél, kinyílik a rózsa, kihajt a levél. Jézusom, te önként végigjártad a halálfélelem a végső rettegés útját. Ezért adta meg atyád, hogy valóságosan ott légy, szentségeid által a haldoklók mellett. A fellángoló hit, remény és szeretet tüzes borával erősíted őket, szent olajjal gyógyítod a lélek borzongását. Bízom benne, hozzám is eljössz, és akkor vérverejtékben is az örömdala csendül majd bennem.
Fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak kezesen. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra.